Kérlek, nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté Evangélium a 9. fejezeténél, és a 27-estől a 34-es versig fogjuk olvasni Isten drága igéjét. Máté Evangélium a 9. rész, 27-től a 34-es versig. Olvassuk Isten drága igéjét. Megvárj, míg a gyerekek elmennek a nekik megfelelő foglalkozásra. A mai témánknak ezt a címet adtam, a fogságban lévők szabadulási esélye. Azt mondom, Jézus közelében ez a szabadulási esély igencsak jó. A százalékos esély igen magas a Jézus közelében a fogságban élők számára. Máté Evangélium a 9. fejezet 27-es verstől, tehát így hangzik Isten drága igéje. Kérlek titeket, hogy álljunk még fel az Isten beszédét, így hallgassuk meg a felolvasott igeszakaszt. Isten és az igéje iránti tiszteletből tegyük ezt, nem vallásos szokásból, ahogy ezt mindig is megerősítem. Halleluja! Máté 9.27-től, tehát így hangzik Isten drága beszéde. Amikor Jézus továbbment onnan, mármint ugye Jairus leányának feltámasztása történetét után vagyunk, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, uram. Ekkor megérintette szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt, vigyázzatok, meg ne tudja senki. De azok elmentek, és elvitték hírét az egész vidéken. Amikor ezek mentek kifelé, íme odavitték hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta, sohasem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok viszont ezt mondták, az ördög fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Foglaljunk helyet. Szimpatikus képmutatóink mindig az akció közelben vannak. Ezt látjuk, nagyon izgatta őket, hogy mi történik itt Jézus körül. A történet folytatásaképpen ugye Jézus nyomdokait követjük itt a Máté beszámolói alapján, mint jó tanítványai, követjük a názáreti Jézus, és megpróbál mindent megtanulni tőle, amit így akció közelben lehet az ő életéből, szolgálatából, mint tanítványai meríteni, nyerni, és aki az ő közelébe kerül, arra ő mindenképpen hatással van, ezt látjuk ebből a történetből is. Azt lehet látni, hogy miután megtörténik a csoda, Jairus házában, hogy föltámad a leány, hát gondolhatjátok, hogy a nagy tömeg, aki gyászolni ment, az milyen ünneplésbe fordult, és elámultok. Sosem láttunk még egyet. Föltámadt a leány. Mi történik? Jézus tovább megy. Egy perc sem tölt az ünneplő sokaságban, egy perc sem tölt a dicsőségben, hogy most itt ő legyen a középpontban, de valószínűleg nem csak ez motiválta őt, hanem tudta, hogy itt már megoldódott, ezek az emberek segítséget kaptak, hadd örüljenek egymásnak, legyenek boldogok, megáldott őket az Atya, isteni hatalom megnyilvánult ebben a házban, most megyek azokhoz, akik még szükségben vannak. Hát nem kell messzire mennie, hogy két vakember hallja ott a közelben, hogy föltámadt a Jairus lánya, hát egyből nyomban botorkálnak, gondolom keresnek segítőt, hogy hol megy Jézus, ügyetek engem is, vagy ugye bottal kopogtatnak, és oda kiáltanak a názareti Jézusnak, hogy Dávid fia, hát velünk is könyörű, ugye itt a gyógyulási történetekben Máté jegyzi föl ezt a szabadulást, ugye többi evangéliumban találkozunk a Bartimeus féle gyógyulási csodával, ez nem ugyanaz. A kettő, ez Kapernaumban történik, az pedig Jerikóban történt az a csoda. Tehát Máté fontosnak tartja, hogy beszámoljon erről a csodálatos eseményről is. Tehát amikor Jézus tovább megy, alapvetően az ő szében az van, megyek, hogy keressem azokkal a találkozást, akik szükségben vannak, akiknek szüksége van rám, hogy megszabadítsam őket. Mai nap is azt látom, a názáreti Jézus Krisztus szívében ott van az, hogy keresse az elveszettet, keresse a szükségben lévőt, keresse azt, akin segíthet, akinek szüksége van segítségre. Amen. Így van. Minden ellenkező gondolat, tehát hazugság. Hazugság azt gondolni, hogy aki szükségben van, nem foglalkozik velem az Isten. Hazugság azt gondolni, hogy a szükségben lévő Isten háta mögötti állapotban van. Ámen? Nem így van? Az előbb még nagyon ámen mondatok, most erre már kevesebb ámen van. Mi lehet ennek az oka? Azért, mert néha úgy gondoljuk, hogy amikor nyomorúságban szüksége van az életünk, akkor nem foglalkozik velünk az Isten. Mennyire hazugság ez a fajta gondolkodásmód, és mindjárt ki fog tűnni ebből az egész történetből, ebből a két találkozásból, hogy mennyire másképpen nyilatkozik meg az Isten igéjében, Krisztus maga másképpen gondolkodik. Tehát Jézus elindul, hogy keressen olyanokat, akiknek szüksége van a segítségére. Találkozik ezzel a két emberrel, akik csatlakoznak hozzá. A bátorítást nyertek ezek az emberek a csodatételből, és úgy gondolták, hogy meg kellene próbálni. Hogy ha ez a názáreti Jézus föltámasztotta a jairus lányát, akkor az ő vakságuk, hát mi az neki? Akkor meg kéne próbálni, segítséget kérni tőlük. Egyértelmű vallástételük van, ugye korábban beszéltünk már többször róla, a Dávid fia cím az a messiási cím volt, tehát a proféciában, az ószövetségi nyilatkoztatásban egyértelmű a Dávid fia cím az a messiásinak a király címe. Dávid király leszámozottja, mint a király Izrael királya, eljövendő királya, a messiás királyként tisztelték őt. Ugye vakok voltak, nem látták Jézusnak az ábrázatát, de azt mondja az ige, hogy nem volt neki szép alakja, mert gyönyörködhettünk volna. Nyilvánvaló, hogy ez a megkínzása, keresztefeszítése következtében a összetört állapotára is utal, a másrészt pedig arra is utal, hogy nem királyi ruhában volt. Elég sokat gyalogolt, ugye por gyakran belepte a lábát, azt meg is kellett most, néha meg is tették, valaki a könnyével és a hajával tette ezt meg. Ki hogyan viszonyult Jézushoz, úgy tette a lámosást. És amikor gondolj be, amikor megnyílik a vak szeme, ugye nem egy király jó öltözetben lévő selyemruhában, meg mindenféle drága ruhában lévő ember alakja sejlik fel előttük, hanem amikor megnyílik a szemük, látják a mestert egyszerű ruhában, egyszerű módon, egyszerű házban, egyszerű emberként. Jézus Krisztus nem a palotába költözött be, azért nem tette ezt, bár megtette volna, hogy közel legyen a szükségben lévőkhöz. Ő ezért ment, az emberek között akart lenni, és elérhető távolságba akart lenni minden embernek, akinek szüksége volt őre. Amen. A názáreti Jézus ma is ilyen. A názáreti Jézus ma is közel akar lenni azokhoz, az emberekhez, akinek szüksége van rá, és az egyháznak a felelősség is feladata, hogy közel hozza az emberekhez a názáreti Jézust, amilyen közel csak lehet. Ezért nem értek együtt minden ilyen vallási pátosszal, meg ezzel a távolságtartó humbukkal, az sem az öltözetben, sem a ceremóniákban. Azt gondolom, ez nem valóságos, ez nem a názáreti Jézus Krisztusról szól, ez nem hozza közelebb az Úr Jézust, hanem eltávolítja az emberektől megközelítetlen távolságba és magasságba az élő Istent. Igen, ő trónon ül, ő uralkodik és király, de közel van a megtört szívűhöz és a megalázott lelkűhöz. Amen? Így gondolkodik Krisztus, ezért ő Kapernaumon egyszerű házban lakott, és ha megnyílnak a szemei, akkor ezzel találkoznak. Ugyan egyszerű házban lakott Jézus, mint a szülei, vagy a többiek. Tehát teljesen egy kis polgári életet élt, abban a dimenzióban közel volt az emberekhez, az a legfontosabb üzenet, hogy közel volt az emberekhez, elérhető távolságban volt Jézus Krisztus ezeknek az embereknek a számára is, ezeknek a vakembereknek a számára is. Jézus érdekes módon nem áll meg, miközben halad a szálláshelye vagy lakása felé. Tudjátok, hogy ugye van egy ilyen tanítás, hogy a Péter házában szállt meg, de ennek semmi evangéliumi bizonyítéka nincs. Én úgy hiszem, hogy ő 30 éves koráig dolgozott, ezt mindig elmondom, és volt egy otthona, ahol szolgált, és amit majd később elhagyott, amikor elindul a környező településekre, majd meg Jeruzsálem felé, missziós utakra. Tehát nem gyógyítja meg a két vakembert az úton. Nem áll meg, hogy jó van gyerekek, rendben van. Touch me, megérintés, kész, minden van ezzel, hanem hazaérkezik, utána mennek ezek a vakemberek, és ott folytatódik az esemény. Érdekes dolog, ami történik, tehát Jézus azt gondolom két ok miatt sem gyógyította őket az utcán. Az egyik oka az volt, hogy ebben az időszakában szolgáltának, ugye többször is említi ezt, nem akart még a vallási vezetők irigységének a fókuszába kerülni, nem jött még el az ideje, ez egyik dolog. Másik dolog talán, amit én kiérzek ebből a történetből, hogy arra volt szükség, hogy ezekben az emberekben, a vakemberekben ne amiatt legyen hit, mert Jézus feltámasztotta a Jairus leányát, hanem az a hit legyen bennük, hogy Jézus őket tudja megszabadítani. Tehát Jézus nem azért tudja megszabadítani őket, mert feltámasztotta a Jairus leányát, hanem azért, mert Jézusnak ők fontosak. És velük tudja ezt megtenni. Személyesség. Személyes találkozás. Nem valakivel történt meg, hanem velük akarta Isten fia, hogy megtörténjen a csoda, és vele találkozzanak az otthonában. Ez a kettő szerintem mind a kettőben van, vagy lehet igazság. Oda mentek, tehát ezek az emberek bementek a házában, mert Jézus elérhető volt. Nem őrizték az ajtót bodyguardok, és azt mondták, a mesternek nincs ideje rátok, hanem sokszor nem evett, nem ivott, és ugye teljesen oda szánta magát, ugye nem volt, tudjuk, Jézus nem volt nős, nem volt a gyerekei, az egész életét föltette arra, hogy szolgálja az embereket. És ezt látjuk, hogy ezért égett, ezért élt, és ezért tette el az életét, és támadott fel dicsőségbe, hogy az emberekhez közel hozza az Isten szeretetét, hogy a vakok, a nyomorultak, a leprások, a lelki szegények oda mehessenek ő hozzá. És ezek között töltötte az idének legnagyobb részét. Néha még pihenni se engedték és hagyták. Ugye még néha imádkozni se akarták hagyni, akkor azt megoldott, hogy hajnal felkelt és kiment imádkozni, mert azért az fontos volt neki. Jézus megkérdezi tőle a vakoktól, hogy hiszitek-e, hogy ezt én meg tudom tenni veletek. Mennyire így van, amit mondtam, hogy itt egy személyes hitre akar eljutatni Krisztus, belévedett személyes hitre ezeket az embereket. Világossá teszi a názáreti Jézus Krisztus, hogy megvan a hatalma arra, hogy meggyógyítsa ezeket az embereket. Az a kép jött elém ebben a gondolatsorban, hogy olyan ez, mint amikor valaki szomjazik, ugye sivatagi lét, 50 fok, kiürült a kulacsod, oda tartod a kulacsod, és várod, hogy csöppenjen egy víz, és éppen egy csöpp összegyűlik, és ops, ugye a forróságtól elpárolog, és miért a nyelvedet csöppent volna, már nincs egy csöpp vizet sem. Haladsz előre, érkezel egy hatalmas tartályhoz, amely egy friss, bővízű forrás táplál, van rajta egy csap. Ha nem nyitod ki a csapot, akkor nem nyersz abból a friss, nagy mennyiségű vízből életet. Ha a csapot kinyitod, akkor megmaradsz. Ha nem nyitod ki, meghalsz. Így van? Nem így van? Így van. Meghalsz, szomjam. Ilyen az Isten hatalma is. Tehát Isten hatalmát, ez a nagy tartályra kell elképzelni, egy hatalmas tartály a sivatagban, amely egy friss, bővízű patak táplál, mindig friss a vize, és rendelkezésre áll. Az azonban, hogy eljut-e hozzám ennek az áldása, ennek az ereje, ennek a frissessége, az azon múlik, hogy kinyitom-e a csapot, azaz bízom-e személyesen. A személyes hit, a személyes bizalom názáreti Jézus Krisztusban határozza meg, hogy átjön-e az én életembe az ő hatalmából a szabadulás, a gyógyulás, a helyreállás. Tehát egy személyes, a hit, mint eszköz, és nem mint cél. A hit, mint eszköz, amely megnyitja a Krisztusban lévő hatalmat, a Krisztusban lévő irgalmat, szeretetet a személyes életemre nézve. Maga a gyógyulás, ugye a vak szemek megnyílása, elég sok vakot gyógyított meg Krisztus, ez pedig az Ézsaiás 42:7-ben kinyilatkoztatott messiási proféciának a betöltése volt. Azt mondja Ézsaiás 42:7, nyisd meg a vakok szemeit, hogy hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Amen, dicsőség az Úrnak. Krisztusnak a vakok szemének megnyitása mindenképpen egy messiási küldetésének a bizonyítéka, bizonysága is volt. Ezek a személyek vallást tesznek, hogy bízunk benned. Hiszünk benned. Nem variálnak, megvallják a személyes hitüket. És azt mondja, nagyon érdekes az egész történet, hogy Jézus megérinti őket, és azt mondja nekik, hogy mint olvastunk a 28c-29-es versben, legyen a ti hitetek szerint. Azt mondja, annyi fog beáramolni most ebből az érintésből te életedben, amilyen mértékben bízol bennem. Amen. Olyan mértékben és módon fogod megtapasztalni most az én hatalmamat, amilyen nagyra kinyitottad a csapot. Nem így van ez? Van a mi hívő életünkben is? Hogy amilyen módon nyitott szívvel, szeretettel, szenvedéllyel, feltétel nélkül bizalommal jövünk Krisztushoz, az határoz meg annak a mértékét, hogy mennyit tapasztalunk meg ő belőle, a vele való közösségből. Ennek a bizalomnak a mértéke határozza meg a hullámzását és a szellemi életünknek. A bizalom sekélyessége, az odafigyelés, nyitottság kérdése meghatározza, milyen szellemi életet élünk, milyen mértékben és módon tapasztaljuk meg az Úrnak jelenlétét, szeretetét, jóságát, hatalmát és erejét. Világosá teszi Krisztus ezeknek az embereknek, amilyen mértékben csapott hintottátok, barátaim. Most vigyázzatok, készüljetek fel, mert valami történni fog veletek. Nem tudom, hogy élték ezt meg, milyen manifestáció ennek a dolognak. Az biztos, hogy megnyílt a szemük, és láttak. Tehát egyértelművé válik, hogy személyes hittel bíztak Názáreti Jézus Krisztusban, és az a lehetőség, amely Krisztusban benne volt, bejött az ő életükbe, és a proféciák beteljesedéseképpen megnyílt az ő szemük. És ez a szem megnyílása, tehát ahogy mondtuk is, Ézsaiás 42:7-nek a betöltése, nyilván a másik csoda, a másik fele ennek a kinyilatkoztatásnak, amit betöltött Krisztus. Fizikai vakság és szellemi vakság. Nagyon döbbenetes ez a kép, ami a Bibliában egyértelműen elénk tárul. Vak lehet az ember szellemileg is. A szellemi vakság állapota az a reménytelenség állapota. Egy olyan képpel tudnám ezt leírni, ami egyébként nagyon kapcsolódik majd a megszállottsághoz is, amikor valaki egy sötét erdőben van, ezt a képet hallottam éppen nemrégen, mindegy, hol, most nem az a lényeg. Ben van valaki egy erdőben, egy sötét erdőben, és keresi a kiutat. Az ágak, a lombok, dús lombok, hatalmas fák a napot eltakarják, és sötét van az erdőmélyén. Minden elejét megfeszíti, megy egy irányba. Hát ha tudja, jó esetben még az északi oldal, de azért nem biztos, hogy teljesen precízebb minden fa az erdőben, ugye, hogy pontosan betáljon, még a GPS-en mindig, ugye, az is el lehet tévedni. Megy, és nem jut sehova, elfárad. Mindig csak a sötét van előtte. Előbb-utóbb ugye elveszti reményét, leroskad valami fatövében, és azt mondja, itt fogok meghalni. Ilyen a szellemi vakság állapota. Be lehet jutni az embernek, a saját reménytelenségének a csapdájába. Amikor nem vár jót a saját életére nézve, az emberi kilátásai rosszak, negatívak, pesszimisták. Beletörődött nyomorúságába, beletörődött állapotába, feladta. Nem? Lehetséges ilyen vakság állapotába kerül az embernek? Elkönyvelte magát, hogy ő ilyen lesz. Ő már így marad. Persze szeret az Isten sok mindenkit, meg a másikat is, meg hallani a bizonyságtételeket, de engem már nem. Azt gondolom, hogy igen, ilyen a szellemi vakság állapota, és amikor valaki ebben a sötét erdőben van, és nem látja a fényt. Mi van akkor azonban, hogyha megy erőteljesen, és egyszer csak a bokrok közül a fény kezd felderengeni? Látja, hogy vége van az erdőnek. Mindjárt kijutok belőle. Ugye erejét megfeszítve elindul a fény felé, és kijut az erdőből a tisztásra, madarak, meg csicsereknek, meg minden. Teljesen felszabad és boldog. Ezért nagyon fontos a világosság. Amiért a Názáreti Jézus Krisztus azt mondja, a 8.12-ben János evangéliumában, jegyzi fel a Szentírás, János 8.12, Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Dicsőség az Úrnak ezért. Tehát egyértelmű az, hogy Krisztus az, aki a vakságból ki akarja hozni az embert, mert reménytelenül nem lehet élni. Az az ember, akinek elveszett a reménye, annak új reményre van szüksége. A Názáreti Jézus Krisztusban. Higgyétek el, nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az ember reményteli szívvel élje az életét. Nem így van? Aki elveszíti a reményét, az elveszítette a változásnak a képességét és készségét is. Az feladta. Testvérem, soha ne add fel. Soha ne add fel. A Názáreti Jézus Krisztus, mint hatalmas tartály. Benne megvan a potenciál, tele friss vízzel, ami folyamatosan árad és árad. Megvan benne a potenciál, hogy megtörje az időleges vakságot is, az a sötétséget, és fényt adjon neked, reményt adjon az életedben. Az iskoládban, a családodban, az emberi kapcsolataidban, a szellemi életedben, az anyagi életedben. Nagyon erőteljes leckéje volt Istennek az én számomra, amikor részben a saját hibámból, részben pedig a teljesen függetlenül tőlem egy anyagi szükségbe került az életem, és olyan szorítás volt, hogy megvolt a határidő, hogy mikorra kell teljesítenem egy kifizetést, és hát ha nem fizetem ki, akkor ugye hát ciki hívő ember vagyok, és hát nem tudom tartani a szavam. De bizonyos szempontból rajtam kívül alakok miatt benne volt a pénzem egy értékben, amit nem tudtam egyszerűen megszabadulni tőle, hogy bejön az a pénz az életünkbe, amiről ki tudom fizetni az adósságomat. És nagyon szorított a határidő. Isten kegyelmes volt, és utolsó pillanatig kihúzta a történetet. Nagyon kedves volt. Az egész helyzet olyan volt, hogy emberileg teljesen sötét volt a helyzet, nem volt semmi esély arra, hogy én meg fogok szabadulni, és alapvetően nem szégyenülök meg, mint hívő ember, Isten szolgálja ebben az anyagi kapcsolatban. És akkor tanított meg Isten valamire, hogy bízhatok benne a személyes anyagi életemre vonatkozóan is. Eljutottam én arra a hitre, hogy az ő munkájában, Isten országában, az evangélium hirdetésében van forrása Isten. Halleluja, dicsőség az Úrnak, gyakoroltam hitemet. De elkerültem abba a pontba, amikor a szükségeim, nem az igényeim, tehát nem arról volt szó, hogy most itt, értitek, Ferrari-t gyűjtöttem, és akkor a Ferrari az hiányzott még 40 millió, értitek, a 200-ból. Tehát nem ilyen kategória történet volt, hanem Isten belevitt egy helyzetbe, Isten vezetett abba a helyzetbe. Bizonyos voltam, az Úrtól van a szituáció, hogy benne vagyok, de nem volt megoldás emberileg. Kifutott az ember ügyessége, amit én megoldottam eddig mindig, szépen megcsináltam, kiterveztem, kiszámoltam, leírtam, kipipáltam, bepipáltam, Excel táblát készítettem, kijött a vége, és mínusz. De nem azért volt, mert nem csináltam, felelőtlen voltam, minden felelősséget csináltam, hanem azért, mert az Úr megengedte az életemben ezt a megpróbáltatást, hogy benne voltam az erdőbe, és nem láttam kiutat, csak ő maradt egyedül. Nem azt mondja a Biblia, hogy a világ világossága és a te életed világossága az, hogy jön az amerikai nagybácsi, akit alig vársz már, kicsengesse a hiányzó pénzt. Nem ez van ebben a Bibliában, azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem jár sötétségbe, hanem ővé lesz az életnek világossága. Nagyon fontos kinyilatkoztatás. Nagyon fontos kijelentés. Az életöröm, az életkedv, az életerő, amely jön az Istentől. És az a baj, tudod, a reménytelen ember azt mondja, és nemrégén hallottam ezt, egy döbbenetes erővel hatott rám, hogy azt mondja a reménytelen ember, hogy élni kell. Muszáj, hát fel nem akasztom magam. Élni kell. A reménytelen ember pedig azt mondja, élni jó. Ez a különbség. És Krisztus az ő világosságát azért akarja behozni az életedbe, hogy azt tud mondani, hogy élni jó. Mondod a melletted lévőnek, hogy Krisztus azért hozza a világosságát, hogy azt tud mondani, hogy élni jó. Hát mondd, fogalmazd meg saját szavaiddal, nem muszáj. Halleluja! Oké. Okay. Tehát, ahogy megállapíthattuk, a názareti Jézus Krisztus megtöri ezt a vakságot, a reménytelenség állapotát az ember életében. Ennek ugye volt egy fizikai megnyilatkozása a vakember meggyógyításában, de egyértelmű és világos, hogy a prófétai szó minden szellemileg vakember életére nézve igaz. A vakok személynek a megnyilása nem pusztán a fizikai vakságban lévő betegekről szól, hisz ezek a fizikailag beteg emberek nem pusztán az a problémájuk, hogy fizikailag vakok, hanem reménytelen helyzetben voltak a vakságok folytán. Amen. És a szem megnyilása sokkal többet adott nekik, mint az, hogy lássanak. És a szellemi vakság állapota legalább olyan rossz, legalább olyan borzasztó szellemi értelemben, mint amilyen a fizikai vakság állapota. Bár hála Istennek, azt én nem tudom, hogy milyen, és nem kívánom senkinek. Azt kívánom, hogy aki benne van, gyógyuljon meg, és szabaduljon meg. De azt hiszem, biztos mondhatom, hogy lehet, kerülhet az ember sötét helyzetbe, kerülhet az ember, bekerülhet az erdőbe, amikor nem talál ki vezető utat, és tud meg, hogy a fény az a reménységben, a sötétségben maga a názáreti Jézus Krisztus, és az egész szituáció ugyanúgy, mint ezeknél az embereknél, hogy amilyen mértékű a hited, amilyen módon bízol benne, meg fogod tapasztalni. És tudjátok, abban a helyzetben kerültem, megkérdezte tőlem az Úr, hiszed-e, hogy gondom van rád és a családodra, és te az én szolgám vagy, és tudom, mindent megtettél, nem azért, mert loptál, csaltál, hazudtál, nem erről van szó, hanem ki befizetted az áfát, számlára vettél mindent, és, ennek, és azért került ebbe a szituációba, meg fogok áldani, hiszed-e, hogy én meg fogom ezt tenni, és fontos vagy nekem annyira, hogy nem engedlek téged be abba a helyzetbe, hogy megszégyenülj. Bízol benne mennyire? Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Úgy gondolom, nem vagyok méltó arra, hogy én a saját személyes anyagi szükségemre vonatkozóan igényeljem a hit által a Krisztusnak a segítségét. Ez totál beteg dolog, nem? Valaki az apukájához megy, mert megszorult, akkor ugye az egy normális dolog, hogyha megteheti a szülő, hogy segítsen a gyereknek, akkor bizalommal fordulok, és igénybe veszem a segítséget, ha csak megteheti a szülő. Nem gondolom azt, hogy méltatlan vagyok, apa. Hogy rajtam, segítsél. Segíts mindenkin az utcában. Segíts minden szükségben lévőn. Azt én hiszem. Én vagyok az evangélista. És mindenki fele hirdetem az a kegyelmedet, de hogy velem meg tudod ezt tenni, Uram. Méltatlan vagyok. Érzitek ezt a szellemetekben, szívetekben? Ami megoldja a hitet az emberben. Megöli a reményt az ember szívben. Egy rossz gondolkodásmód megint Krisztussal kapcsolatban. Igenis, neki van hatalma a szükségénket betölteni az ő gazdagságának mértékes nagysága szerint. Amen. Meg akarja áldani Isten a kezünk munkáját, forrásokkal akar ellátni, munkával akar bennünket ellátni, ötletekkel, bölcsességgel akar ellátni, hogy azonban a szituáció, amiben belekerülhetünk, akár emberi kapcsolatainkban, családi életben, anyagi életben, szellemi életben, megtapasztaljuk azt a fényt, a világosságot, amelyet a benne vetett bizalom által nyerünk. És gondolj bele, mennyire megerősíti az embernek az erejét, igaz? Meg sokszorosítja az erejét az embernek, akkor kinyílik a fény. Jön egy reménység. Bizalom járja át az ember szívét, szellemét, életkedv, élet, öröm, frissesség jön bele. Nem az a letargia, az a lenyomottság. Ugye minden reggel meg kell küzdened, hogy kikelj az ágyból. Kinyisd az ablakot, széthúzd a sötét előtt, mert a fény, megint egy nap, borzasztó, megint átkerjek egy napot. Vagy kinyitod, széthúzd a függönyt, azt mondod, Uram, halleluja, egy új nap írat fel, dicsőség neked, Uram! Ez az a nap, amit te szereztél, halleluja! Taníts engem, Uram, hogy bőrszívhez jussak, hogy úgy számláljam napjaimat, Uram, hogy ez a bőrszív megerősül, megmaradjon én bennem. Ezt mondom Mózessel, 120 évig él, csak tudott valamit. Ó, halleluja! Amen! S hálát adok, Uram. Köszönöm ezt a napot. Dicsérlek. Ó, Uram, köszönöm ezt a sok filiszteust. Mindegyiket levágjuk a mai napon. Halleluja! Bízom benned, Uram. És azt mondjam nektek, hogy megtapasztaltam az Úr szabadítását. Sem előbb, sem később. Pont akkor. Az utolsó percig, az utolsó másodpercig ki volt vasalva, ki volt spanolva a kötél. Jól meghúzta az Úr, de halleluja. Van egy tapasztalatom, egy megértésem az Úrral kapcsolatban. Az ismeretem gazdagodott ővel kapcsolatosan. És ez fontos szerintem, nem? Mert ez egy forrás nekem. Egy forrás nekem az, amikor válságba kerül a munkahelyem. Egy forrás nekem, amikor problémák jönnek a családi életemben. Egy forrás nekem, amikor problémák jönnek a gyülekezetben. Egy forrás nekem ez a gondolkodásmód és megtapasztalás. Hogy az Úr a világ világossága. És ha őt követem, nem fogok a sötétségbe járni. Nyilván, hogy a bűnben, a bűn sötétségében, de hát jelenti a reménytelenség, a keserűség, a hitehagyás sötétségét is. Igaz? Nem? Köszönöm szépen. Amen, halleluja. Gondolkodtok, járjon is, járjon, dolgozzon. Következő dolog nagyon megdöbbentő, ugye újra. Azt mondja Jézus nekik, hogy ez erősen rájuk szólt a két meggyógyult emberre, hogy nem mondják ezt senkinek. Milyen érdekes történet és szituáció. Itt is csak annál tudunk maradni, és azt tudom megerősíteni, amit mondtam korábban, hogy Jézus nem akart idő előtt az irítség fókuszába kerülni, hisz ezek a csodák, a erős lányának föltámadása, ugye egy erőteljes bizonyság volt, és egy nyilvánvaló csoda maguknak a meggyógyulása, ugye azt eredményezte, hogy az emberek Jézushoz fordultak a vezetőiktől. Na most milyen vezető az, akinek nincs népe? Ugye, ott maradnak vezetőnek nép nélkül. Az irítség forrása ez volt, maga a főpap ki is mondja, hogy hát elveszítjük a népet. Nagy problémák vannak, itt mindenki őt követi. Nem akart időt a fókuszba kerülni. A másik nagyon fontos dolog volt Jézus kinyilatkoztatásában a engedelmesség próbája. Amely megtörténik mindannyiunkkal, újra és újra. Az engedelmesség próbatétele, megpróbáltatása. Ugye a szabadulás, amit megtapasztaltak a vakemberek, ahhoz isteni hatalma megnyilatkozása kellett, és az a fajta nyitottság, hogy elfogadják ezek az emberek a szabadulást Krisztustól. Viszont a következő lépés, amivel Krisztus beleviszi őket, az már az ő követése, és a hozzávaló, hosszú távú viszony kérdése volt. Megparancsolta nekik erőjesen rájuk szólt, ne mondják el senkinek. És mit csináltak? Mindenkinek elkezdték híresztelni. Milyen kedveseket, hát bizonságot tettek az Úr Jézusról. Hát evangélizáltak. Áldozatot mutattak be az Úrnak. Dicsőítették őt. Igen, csak nem kérte tőlük ezt az Úr. Az engedelmesség próbája ott van az életünkben, mikor szabadulást érünk át. Ott van az engedelmesség próbája az életünkben, amikor megtapasztalásaink vannak az Úrral. Pál azt mondja, hogy amit szellemben kezdtetek el, mondja Galata gyülekezetnek azt, testben akarjátok befejezni. Mennyire kísértés nekünk hívő embereknek az, hogy szellemben harcolunk, küzdünk, tusakszunk, még az Úr valamiben meg nem állt bennünket, meg nem szabadít, hajrá, buzgunk, imádkozunk, bőjtölünk, halleluja, halleluja. És amikor megtapasztaljuk a szabadulást, akkor elkezdünk nyafogni, nyavajogni, meg mindenféle dolgot csinálni. Hány fiú és lány van, aki bőjtöl, imádkozik, küzdködik, amikor nősülés előtt van, vagy férjezmenet előtt van. Igaz? Viszont néha tapasztalom, eltek néhány hónap, egy év, és akkor olyan kicsi izé velem, meg olyan tyúnya, meg bánt engem. Ja, jó, hát ennek is megvannak a helyi. De értsétek meg, hogy pontosan arról van szó, amiről itt tanulj bennünk a Szentírás, hogy szellemben kezdtétek el, és testben akarjátok befejezni. Én vagyok a világ világossága. És aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életnek világossága. Reményteli szívet akar és tud adni neked a názáti Jézus Krisztus. De mondhatok más példát. Küzd és imádkozik az apa és az anya, hogy legyen gyerekük. Megáldja őket gyerekkel. A gyerek a sír. A gyerek az bekakil, annak pellengát kell venni, az büfizik, aztán kiúzza a fiókot, letöri, eltöri, leveri, összefirkálja, és csinál minden dolgot, és akkor a szülő, az a gyerek, de borzasztó. És elfelejti, hogy mennyit imádkozott, térdeim volt, könyörgött, kérte a testvérek imádt a házi csoportban, ó, imádkozzatok, érte, hogy megnősüljek, hogy féreznek, legyen gyerekem, ó, imádkozzatok. A következő. Könyörög is imádkozik a fiatal, hogy hova menjen tanulni. Könyörög, mikor beadja a felvételi jelentkezési lapokat, kér mindenkit, barát, imádkozzatok, értem, az Úr akarata legyen meg. És felveszik. Ó, boldog, halleluja! Aztán ez a professzor, ú, de szenya, tiszta gáz. Értitek, igaz, amiről beszélek? Szellemben kezdte el, és testben fejezi be. Megfelelkezett arra, hogy Isten vitte be abba a helyzetbe, és az Úr az ő világossága, és az Úrtól van az, ahol ott van, akkor Isten meg tudja szabadítani, meg tudja változtatni a körülményeket, emberek szíveit képes megváltoztatni, vagy eltávolítani onnan. És lecserélni őket. Amen. Itt az engedelmesség próbája. A szabaduló embernek. A tereket ágat, testvérem. Újra és újra. Mikor szabadulást tapasztalsz meg, könyörgésedre, bizalmadra válaszol az Úrtól. Az Úr mond neked valamit. Kérdés az, hogy a szabadulás állapota, vagy a követés az ember célja. Szabadulni, választ kapni akar, vagy Krisztussal közösségbe lenni. Itt erről volt szó. Nem arra volt szó, hogy újra megvakultak. Értek, mert nem engedelmeskedtek az Úrnak, akkor vakok lesztek. Tehát nem mondta ezt nekik az Úr, hanem lehetőség volt, ami többet nyerni ebből a kapcsolatból, mint az, hogy fizikailag megnyílt a szemük. Maradhattak volna az Úr közelében, mint Bartimeus. Bartimeus, amikor meglátja Jézust, ugye, amikor meggyógyul a Jerikói úton a vakságából, akkor azt mondja, hogy Biblia is követte őt. A nyomában volt, közel volt hozzá. De Sámuel könyvében, az első könyvben, a 15. rész, 22-23-as versében beszél a Biblia ószövetségi nyilatkoztatásban erről a helyzetről. 1 Sámuel 15-22-23. Így szól Isten igéje. Akkor ezt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a sok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a báványjavadás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvett téged, és nem leszel király. Ne feledjük tehát, hogy a szabadulás csupán belépés a Krisztussal való közösségbe, az engedelmesség pedig az irántól tiszteletből, szeretetből és hozzávaló ragaszkodásból fakad az ember életében. Az engedelmesség a jelenlétében való maradás kulcsa. A mi oldalunkról, nyilván nem az ő oldaláról, mert ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, magát meg nem tagadja, a hűség, a pisztis szóból, a görög hit szóból, azt mondja, hogyha mi bizalmunkat elveszítjük, ő bízik bennünk, hogy észhez térünk. Amen. És keres bennünket, hív bennünket haza, és amíg az emberben van lehelet, addig mindig van lehetősége visszatérni az Úrhoz. Így van? Azt mondja, hiszem Jeremiás könyvében Isten igéje, hogy naphosszat karomat kitárva vártam vissza az engedetlen népet. Másként azt mondja Isten igéje, hogy sírtam, akkor láttam, hogy nem akarnak hazajönni. Tehát ilyen Istennek a hozzánk állása. Ez is nagyszerű, nem? Nem mondja, elszúrtad? Ilyet a következő. Nyilván, ugye benne van a Bibliában, hogyha mi elhallgatunk, a kövek fognak beszélni. És én szoktam mondani sokszor, hogy én biztos vagyok benne, én, mint ex-DJ, aki megtértem, én egy kő vagyok az útszéléről. Tehát engem megtalált Isten, megszavarított, élővített, és elkezdtem beszélni. Lehet, hogy sokak helyett, akik meghallgattak. Mert nekem nem volt egy hívőse, aki odajött volna az utcán hozzám, hogy hé, DJ, nem akarod elfogadni Jézus Krisztust, és szerettél az Isten, meghalt a bűneidért. Élhetsz egy másik életet. Úgy jó lett volna. Komolyan mondom nektek, hogy nagyon jó lett volna, ha valaki hamarabb odajön hozzám, és esély ad nekem, hogy megismerjem Krisztust. Mert érdeklődtem már kicsi gyerekkoromtól kezdve. Csak senki nem adott, kerestem Bibliát is, de a szüleimnek, nagyszüleimnek sem volt Bibliája. Ugye ez egy sikeres família volt. De aztán az úr mégiscsak megtalált. Egyik barátom azt mondta, hogy Sanyi, gondolkodtam rajta, hogy te egy nem hívő családba születtél. De rájöttem az úrnak, tudtam, mikor megszülettél, neki van hatalma, akármilyen mélyre kerülsz, onnan felhozni téged. Ez is így van. Ez is így van. Istennél nincs lehetetlen. Akárkire nézel, ő neki van hatalma megragadni, és megtanítani beszélni. Hogy bizonyság legyen, és ilyenek vagytok ti is. Megtapasztaltátok az Urat, hogy megszabadított téged, és megtanított téged szólni, bizonságot tenni őróla. De ne felejtjük el, hogy bár ezekben a vakemberekben sokféle motiváció lehetett. Lehet örültek, ugye? Hogy meggyógyultak. Halleluja, jó, örülök, mi történt veled? Sámuel. Képzeld el, Jákob, találkoztam Názáreti Jézus, hogy meggyógyít, halleluja. El is felejtették, mit mondott neki Jézus. Nem tudjuk, milyen motiváció volt, de az biztos, hogy nem figyeltek arra, amit Jézus mondott nekik. Így van? Érzitek ennek a súlyát, igaz? Hogy egy lényeges dolog van, hogy figyelek-e, hallgatok-e az Úrra, és megteszem-e maradéktalanul az ő beszédét. Ez a jelenlétében maradásnak, az ő követésének a kulcsa. Aztán a másik történet az ördögtől való szabadulás története. Ez egy nagyon erőteljes történet, amely megnyilatkozik Istennek a hatalma a názáreti Jézus Krisztuson keresztül. Nézzük a némaságot. Azt mondja Isten igéje a némasággal kapcsolatosan, értelmez az igét, hogy Jézus maga leplezi a sátánt, embergyilkos volt kezdettől fogva. Így van? Így leplezi a hazugságatja, az embergyilkos volt kezdettől fogva. Ez a sátán. Itt van az a néma ember, aki ráadásul a némasága a démonizált állapotából fakadt, megszállta őt a sátán, megszállta őt az ördög, gonosz szellemi erők, szállták meg az ő testét, és megnémult. Meg volt fosztva attól, hogy beszéljen. Meg volt fosztva attól, hogy azt mondhassa, mint a vakemberek, hogy Jézus, segíts rajtam. Nem volt ilyen lehetősége. Meg volt némítva. Tudod, amikor az emberen, így fogalmaztam meg, nem lesz közhelyes, a reménytelenség ólompokróca rá van telítve az emberre. És így lenyomja. Tapasztaltál majd, hogy nehéz imádkozni? Alig tudsz megszólalni? Ez a gonosznak ez a munkája arra, azt a célt szolgálja, hogy ne tudj segítség hívni az Urat. És hallgass el, némulj meg! A názáreti Jézus Krisztus ebben az állapotában az embertől nem kér hitet. Hát nem tudott beszélni sem. Meg volt némítva. Segítség sem tudott kérni. Abban az állapotban hozza az ő szabadító hatalma által, hogy dönthessen arra nézve, hogy kit akar követni. Megszabadítja, kiűzi az ördögöt szavával. Azt látjátok, hogy nem olvasunk itt a Bibliában, hogy itt egy hetes bibliakurzus kezdődött, hogy vitatkozott Jézus a szomszédokkal, meg a farizeusokkal, meg az ember, hogy akkor most ki megszabadulhat, vagy nem szabadulhat meg. Semmilyen vitakozás nem volt. Nem is küszködött, hogy csak szólt, menj ki belőle. Menj ki belőle. És a gonosz szellem elhagyta őt azonnal, és az, ami a Biblia, hogy megszólalt ez az ember. Hogy mit mondott, azt nem írja le a Biblia, hogy mi volt az első szava. Valószínűleg benne volt, köszönöm, Uram. Köszönöm, Jézus. Köszönöm. Halleluja. Vagy azt mondja, dicsőség Istennek. Halleluja. A szabadulás itt is egy esély volt az ember számára, hogy kit követ, kit val Urának és szabadítójának. A szabadulás eljutott addig az állapotig az embert, hogy szabadon eldönthesse, kit követ. Egy esély volt a számára. A teljes szabadságban való járásra. Abban is látszik, hogy Jézus megnyitja a vakok szemeit, megparancsolja, mit tegyenek, de tehettek mást is. Nem volt kötelező nekik cselekedni Krisztusnak a parancsát, akaratát. Ugyanígy van ez a megszállott ember, aki megszabadult, egy esélyt kap a szabadulásban arra, hogy Krisztus kövesse, és neki adjon hálát, és ráfigyeljen, és neki engedelmeskedjen. Figyelj oda ezekre az állapotokra, amikor nagyon nehéz imádkozni. Amikor meg akar némíteni az ördög, hogy megvald a bűneidet. Amikor a reménytelenség által meg akar bénítani az ördög, hogy beszélj az Úrhoz, hogy segítség hívd az Úr nevét. Akkor azt kérd az Úrtól, Uram, adj erőt, adj hitet, adj reményt, áttörj ezen a helyzeten, hogy szabad legyen az én szívem, hogy téged dicsőítselek. Amen? Nem? A reménytelenség, a keserűség, a sötétség, amikor rájön az ember életére, akkor megbénítja, megnémítja, reménytelen állapotba helyezi. Az Úr azonban megtöri a sötétségnek az erejét, és esélyt ad a fogolynak a szabadságban való élésre és járásra. Nekünk, amikor evangélizálunk, amikor bizonyságot teszünk, ugyanezt az esélyt kell közvetítenünk az emberek felé. Esély vagyunk az ő számukra. Nem kényszerítjük semmire őket. De minden egyes beszélgetésben esély kívánunk lenni az embereknek. Amen. Gondolkodj úgy, találkozok egy új emberrel a munkahelyemen. Találkozok egy új emberrel az iskolában. Lesz egy családi rendezvény. Uram, hogy lesz? Mint lesz? Mit vigyek? Mit adjak nekik? Isten adni fog kreativitást, bölcsességet, hogy esély legyünk az emberek számára a szabadulásra, és ne feledd a názati Jézus Krisztus esély a te életedben a szabadulásra, akármilyen sötét helyzetbe is kerülsz. Hát mit írtam még ide? Nyilvánvaló válik mindenki számára az, hogy a názati Jézus Krisztusban olyan hatalom van, amely nagyon fölötte van a sátán hatalmának. Tehát teljesen egyértelmű válik ebben a szellemi konfliktusban, és ezért mondja a Biblia, az emberek lelöbbentek. Micsoda, nem látunk még ilyet. Hogy valaki szól, ugye megvolt a vallási ceremónia a zsidó ördögűzésben, és tudjátok, ma is megvannak vallásokban mindenféle ilyen ceremónia. Nem kell semmi ceremónia. Én azt látom, hogyha Jézus hatalmával élünk és járunk, akkor elég parancsolni, és a gonosz szellemeknek engednie kell. Nincs más választásuk. Annyival hatalmasabb az Úr Jézus Krisztus, mint a gonosz szellem erők. Nincs olyan erő, amely téged elválaszthatna az Isten szerelmeitől, szeretetétől, amely fölötte lenne, vagy akárcsak megközelíteni a Krisztus hatalmát és erejét. Amen? Fontos ez a hit a te életedre nézve, a személyes életedre nézve, hogy ne a szomszédodra nézve higgy ebben. A szomszédra nézve való hitednek a forrása az, hogy magadra nézve ezt elhiszed. Amen? Akkor tudsz erőteljes lenni a te bizonyságtételedben, a te vallástételedben, a te imádságodban, ha magadra nézel, hiszed, hogy az evangélium ereje működik a te életedre. Istennek hatalma tud működni a te életedben, te életed szükségében és problémái között. Így van? Különben, ha nem így van, akkor nyi-nyi-nyú-nyú, és kimegy harcba, ha a trombita bizonytalan. Így van? Mert bizonytalanság van a szellemedben, szívedben. Az Úr akar megerősíteni, az Úr akar bátorrá tenni, az Úr akar az ő világosságával és szabadításával megajándékozni, az Úr akar, hogy megtapasztald az ő szabadító erejét és hatalmát, azért, hogy közelébe lehess, hogy az ő parancsának engedelmeskedve, kövesd a názáti Jézus Krisztust. A farizeusok döbbenet egyébként, amikor látják ezt, hogy a nép elámul, és mondják, nem! Az ördögök hatalmával csinálja ezt. Teljesen defektes történet. Majd Jézus a Máté 12-ben kifejti nekik, mert most ugye ez nem akart ünneprontó lenni, hogy ezzel foglalkozzom, de szerintem mások sem foglalkoztak vele. Hát ugye teljesen defektes dolog, hogy a sátán jön segítségre maga ellen. Tehát olyan dolog ez, hogy megtámadunk egy várat, aztán kijönnek a katonák, és segítenek nekünk, hogy leromboljuk. Tehát általában a várat mindenki védi, és ugye szellemi konfliktusban két fél feszül egymásnak, és itt erről van szó. Bár Jézus ugye nem bocsátkozik vitába velük ezen a ponton, majd a Máté 12-ben olvasni fogjuk, hogy milyen választ ad nekik. Ugye abszolút egyértelmű, hogy a Szent Szellem káromlása történik meg itt. amikor azt mondják a farizeusok, hogy a benne lévő erő, hatalom, az nem Istennek hatalma, hanem a gonosz szellemek hatalma. Ez a Szent Szellem káromlása, amikor valakit úgy bélyegez meg, hogy a gonosz szellemek ereje és hatalma működik ő benne, és hatalma. A másik, magyarázat a Szent Szellem káromlásra pedig az, amikor valakit megtérésre ösztönöz az Isten, és azt mondja, hogy ellene áll a Szent Szellem munkájának, ellene áll a Isten megtérésre hívó szavának, és megkeményíti az ő szívét, és megáltalkodik azokban a szituációban, amikor dönthet, fölszabadul a döntés szellemi állapotára. Nagyon fontos dolog az, hogy a környezetünkben, a gyülekezetünkben, a személyes környezetünkben az a légkör jöjjön létre, ugye a bátorítás légköre, ahol az emberek a szabadulásnak a reménye ott van náluk. És amikor most a következő héten is lesz lehetőségünk egy másik módon evangelizálni, mint ahogy minden nap szoktuk, vagy a Úr és Úrja szoktuk, nagyon fontos az látni, hogy az Úr ezzel a jelenléttel akar bennünket megáldani. Amikor emberekkel megállunk beszélgetni, hogy a lehetőség ott van számukra. Sose felejtsétek el, a lehetőség, de a döntés az övé. Ugye nem azt jelenti, hogy néhány felekezet, hogy megy az ajtóba, berakja az a lábát, és akkor elmondja a mondandóját, hanem az evangélium a személynek szól, a személy életén nézve üzenet, a vakot meggyógyítja, a megszállottat megszabadítja, a halottat feltámasztja, Jairust bátorítja, a vérfolyásos megérinti, odafordul hozzá, közelébe vonja, tehát mindenkinek a neki megfelelő módon szolgál a Názáreti Jézus Krisztus és bennünket is ezzel a kreativitással, szeretett központú misszióval akar megáldani Isten az ő szellemével. Ne feledd el tehát, hogy fontos látnod, hogy amilyen mértékben ez a forrás meg van nyitva a te életed dolgaira, a te életed kérdéseire, olyan mértékben tud tovább áradni rajtad keresztül, mások életén nézve. Amilyen mértékben árad rám az a tapasztalat, a szabadításnak a tapasztalata, a Isten fia Krisztusnak a közelségének a élménye, a bizalom, a reménység, olyan mértékben tud átáradni rajtam keresztül és másokra. Így van? Így van? Ami mértékben nyitom ezt a nagy csapot kifelé, olyan mértékben egyre nagyobb dózisokban tud beáramolni az életembe, Isten életadó, életkedvet adó erre és hatalma. És az Úr meg akar áldani téged, mint keresztény embert, hogy ne azt mondd, hogy élni kell, hanem azt mondtass, hogy élni jó. Amen. Hogy élni jó. Áldjon meg titeket így az Úr.